fogadalom? László lezökkent a lócára, mosolygott. Hát arra ihatsz is, Miklós, a lány gyönyörű, és a lakodalom, ha éltet az Isten, úgy Szent György havában lesz. A vitézeknek még a lélegzetük is elállt, erre nem voltak felkészülve. A kutyafi mindenségit ugrott fel Gyalog Béla, hát mégis igaz! De akkor már a többiek is ott álltak, össze-vissza kiabáltak. Ott leszünk, Bogis lesz a nász nagy, úgyis felcsapott töröknek. Nincs a budai pasának se ekkora turbánja. László lóvá ne tégy bennünket, mert agyonütünk. László felemelte a kezét. A hozományról még nem beszéltem. A lány a budai pasa ángyanényének a keresztlánya. Három véka arany. A legények észbe kaptak. Lóvá tett bennünket, csapjátok agyon! Csak Bogics maradt komoly, sziszegett néha, és horvátul mérgelődött, hogy miért nem vágta le azt a zsiványt, amikor úgysem mondott semmit, ahol lók válják ki a szemét. Nem tudom, mit mondott volna, mit vártál tőle, Márkó? Kérdezték. Vörös képe volt, mint a rókának. Ruhája sem magyar, sem török. Nem gondolnám, hogy a maga dolgában járt. Jó az ilyen embert kivallatni. Azt mondják, ilyen fürkészők járnak a végházok táján. Nem bízik a császár bennünk. A fákja sercegve lobbant, s a szavak, mintha megfordultak volna a levegőben. Nem bízik a császár bennünk, csak ha baj van, mondta valaki.
Meg ha verekedni kell, akkor aztán dögölj magyar, de a várakban idegenek terpeszkednek.
Amíg a vámot kell szedni meg a harácsot, a jobbágyok közt hetvenkedni, nyúzni az árva népet, de ha megszólalnak a török ágyuk, feladni a várat.
Csapott az asztalra Bogics, aki még a fájó fejét is elfeledte a nagy méregtől, és üvöltve verte a nagy asztalt.
Akkor aztán gyere, magyar, gyere, horvát, vedd vissza! Veresd be a fejedet az ostromlétrákon, hullasd el java fiatalságod a bástyákon, és tömd meg halottaiddal a sáncárkot, hogy amikor aztán levertük már az utolsó lófarkas zászlót is a falakról, újra megjelenhessenek ezek a patkányok, ezek a vallon disznók, harácsolni, osztozni és a rabokkal kegyetlenkedni. Süllyedtek volna el azzal a kehes csávzbob, Bogics!
Szólt valaki a fal mellett, és hangtompán parancsolón végiggurult a füstös homályon, mint amikor a vihar folytott dörgése robog messze valahol a felhők hátán.
A végház a császáré!
Aki pedig megunta a császárt szolgálni, az elmegy a törökhöz, elmegy akárhová, de vitézi ember ne köpjön az asztalra, ahol eszik! Csomai kapitány nem lépett előre a világosságba, és Bogics mindkét kezével megtámasztotta bekötött fejét, amikor a homályba nézett, ahol kapitányuk állt. Arca, mely előbb még vörös volt az indulattól, szinte sárga lett.
Igazad van, uram, ha megleckésztetsz, igazad van!
De én nem magamért beszéltem, s amíg az eszemmel igazat adok, mert azt kell mondanod, amit mondottál, a szívemmel és minden csepp véremmel lázadok ezeknek a szemeteknek, rablóknak, asszonygyilkosoknak az urasága ellen, akikből egyet te húzattál fel. Nekem már mindegy, uram, hol kiáltanak a hollók utoljára felettem, de azért, amint mondottad, elmehetek. Hát, elmegyek, ha akarod. Az ajtó tompán nekiródult a szárfának, a fákja lángja kanyarodott egyet, és nem válaszolt senki Bogicsnak.
Elment a kapitány,
mondta végre valaki, csak hogy szóljon, mert a csend már folytogatta őket. Erre se válaszolt senki. Bogics felkelt, letekerte fejéről kötést, és elkezdte rakosgatni által vetőjébe szegényes holmiát. Ne hirtelenkedj, Márkó, kérlelte László. Ismered kapitányunkat?
Kiadott rajtam, mondta csendesen. Elmegyek.
Ekkor megint kattant a kilincs, és a kapitány apródja szólt be a szobába. Babocsai és Bogics uram, menjetek fel az őrtoronyba, a kapitány úr hivat benneteket.
Gyere, Márkó, szólt László.
Aztán is összerakodhatsz. A füstös szoba után szinte belezuhantak a párás hűs tavaszi estébe. A lápok világában ezer élet zsongott. A csillagok milliói melegen tündöklöttek, és messze valahol leért ragyogásuk egészen a földre. A várfal tövében csobbant a víz néha, és a két vitéz bódultan, tapogatva indult a torony felé. Az ajtó kinyílt előttük. Csomai úram kis alakja szinte elveszett a nagy székben, és jobban csak a kezét látták, amint a fal melletti lóca felé mutatott. Üljetek le! Mit végeztél, László? A hang meleg volt, a végvári legények ezt a hangot ritkán hallották. Hazavittem a lányt, anyámasszony eleinte protestált, de ahogy meglátta, csak elsírta magát, hiszen gyerek még árva. Mire eljöttünk, már el se engedte volna. Igaz, szép kislány és kedves.
Na-na, mondta Csomai. Na-na.
Bogicsnak meg eszébe jutott a budai pasa ángya, a véka arany, és felemelte fejét, mert cudarul fájni kezdett. Ha kapitány uram megengedné, hazaugornék majd hébe-hóba, a háztáját rendbe kellene hozni, megerősíteni, javítani. Hiányzik a férfi. Mindenféle lókötők csavarognak a berek körül.
Na-na, mondta újra Csomai.
Anyámasszony szíves köszöntését is hoztam, majd elfelejtettem.
Köszönöm.
Az őrtorony ablakában egy kis olajmécs pislogott. Fényes láng szemét hol kinyitotta, hol összehunyorította, és ha mozdult valami mellette, ilyetten rebbent és lelapult, mint a fűri, ha héja kereng felette. Az istállóban dobogtak a lovak, és a kapitány azt mondotta,
holnap már kinn is hálhatnának a cserényben.
És fejével az istálló felé intett,
ilyenkor már csak puhulaló a négy fal között. Persze, vigyázni kell nagyon, lókötőterem még a fűzfágon is, majd hozzátette. Mutasd a fejed, Márko fiam!
És Bogics, az örökké lázongó horvát vitéz, aki kemény volt, mint a tölgy, és szúrós, mint a bogáncs, szépen odatartotta fejét a kapitány elé, aki óvatosan felemelte az ijedt kislángot, és megnézte a sebet.
Jól megtapintott az anyavajás. Levághattam volna, kezdte Márko, de élve akartam, gondoltam, kiveszünk belőle valamit.
Csomai óvatosan Lászlónak adta a mécsest.
Fogd!
És egy kis bekötött szájú kancsót vett elő.
Eleinte csíp egy kicsit,
mondta, és tenyerével a sárgás folyadékot rásimította a sebre. Bogics felhördült.
Húj, angyalan, ne legyen ennek a kutyfalégnak, de csíp! Csíp, hát, mondtam, de aki legény, oda se konyít neki. Olyan ez, fiam, mint a császár. Nem lehet visszaütni, mert magad vágott fejbe.
Bogics felemelte a fejét, és a kapitányra nézett, kinek szeme meleg volt, és úgy nézett a két vitézre, mint fiaira.
Az én családom, ti vagytok, mind. Amit mondok, az fáj néha, de gyógyít is. Ezt el ne feledjétek. Fáj még a fejed, Márko?
Bogics lehajtotta a fejét.
Nem fáj, uram, jót tett neki az orvosságot, de még jobbat, amit mondtál. Azt hittem, haragszol rám, mert akkor inkább elmentem volna.
Csomai eltette az orvosságos edényt.
Elmentél volna, Márko? Bogics nagyot sóhajtott. Azt hiszem, uram, nem mentem volna el. Hová is mentem volna? Megbolondul néha az ember.
Csend volt. Hallgatózó nagy csend a kis szobában. A falakon kívül sötétségé vált a levegő. Hallgatott a nádas néman nagy vizekbe nyúlva ösztövér lábával, és a három ember a riadt kis fény világosságában tisztán érezte, hogy kívülről a sötétség nyúlós karjai körülfogtak már mindent. A végházat, a lápot, az egész országot. És ők nagyon-nagyon egyedül vannak.
Menjetek, fiaim! Mondta Csomai, visszazökkenve a nagy székbe. Én még nem tudok aludni, de rátok ráfér. László nagy utat tett meg, te meg Bogics, ezt a zsiványt hajkuráztad. Levághattam volna, kezdte Márko. Tudom, fiam, de te élve akartad, már mondtad. És igazad is volt. Hát, csak menjetek.
Bezárult mögöttük az ajtó. A kapitány még sokáig nézte a tűnődő kislángot, amíg elálmosodtak mindketten. A végház vitézei ekkor már az igazak álmát aludták. László mosolygott álmában.
Bogics pedig hadonászott, küzdött a császárral, kinek hosszú, nagyon hosszú karjai voltak, melyeket hiába vágott le. Összenőttek újra, és folytogatták.